Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg, testvéreim, az igehirdetés alapjáról kijelölt szakaszt Máté evangéliumának 19. fejezetéből, a 16. verstől kezdődően a következőképpen. A gazdag ifjú. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így válaszolt: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ő megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tanúskodj hamisan, tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint te magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így szólt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor meghallotta az ifjú e beszédet, elszomorodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig így szólt tanítványaihoz: Bizony mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az egzegetákat igazán izgatja, hogy ki ez a fiatal ember, aki ilyen lánglelkűen Jézushoz lép. Valószínűleg egy jól szituált valakiről van szó, és valószínű, hogy ambiciózus is lehetett, hiszen érdekli a jövő, érdekli az, hogy az életünk hova fog kerülni. Lélektanilag is érdemes elgondolkozni azon a kérdésen, amit feltesz Jézusnak. Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Mi jót tegyek? A kérdésből egyből kiderül, hogy nem véletlenül a zsidó gondolkodás szerint neveltetett ő fel a Tóra kegyességen. Mi jót tegyek? A Tórát Isten adta nékünk, hogy megtartsuk a törvényeket és a parancsolatokat, és aki azokat megtartja, az számíthat Isten jóságára, áldására. Mi jót tegyek? Vezérli ezt a fiatalember. Ez ugyanakkor az évszázadok során ez a gondolkodás a kereszténységre is ráragadt. Most nagyot ugorva az időben, csak gondolok a középkorra, amikor a középkorban a jó cselekedeteket kellett halmozni egy kereszténynek, jó pontokat kellett gyűjtenie ahhoz, hogy a maga üdvösségét, sőt a hozzátartozói üdvösségét is biztosítsa. Erre nagy lehetőség volt az zarándoklatokon való részvétel, elzarándokolni szent helyekhez, hódolatunkat tenni egy-egy erekjénél. Vagy most itt gondolva az ifjunk keresztül az akkori fiatalokra, a keresztes hadjáratok is, nem csak kalandvágyból lehetett elmenni, és a lánglelkű fiatal emberek világot láttak, hanem egyúttal jó cselekedet is volt, harc a pogányság, így gondolkodtak akkor az iszlámról, harc a muszlimok ellen, a pogányok ellen, visszaszerezni a szent helyeket, jó cselekedetek, amelyeket gyűjthetünk, és amelyekért az Isten elfogad minket. Mi jót tegyek? Kérdezi ez a fiatal ember. Ha egy kicsit lélektanilag analizáljuk ezt a mondatot, akkor azt is mondhatnánk, hogy valószínűleg valami megfelelési vágy, bizonyítási kényszer is lehetett e lélekben, e fiatal ember lelkében. Mindene megvolt, Mindent megkapott az élettől, és ezért gondolta, hogy a végsőt is bebiztosíthatja magának. Mit kell azért tegyek, hogy eljuthassak az örök életre? És ha egy kicsit magunkban végig zongorázunk a különböző lélektani iskolákon, nagy pszichológusokon, akkor mindenek előtt eszünkbe juthat Alfred Adlernek a tanítása, lélektana, aki maga, a maga életében tapasztaltak alapján hirdette meg azt, hogy igen, az érvényesülési vágy az, ami minden embert meghatároz, a kisebb rendűségi érzés, és ez pozitív értelemben harcra kényszerít bennünket, hogy az életben el szeretnénk minél többet érni. Természetesen ennek vannak beteges következménye is, amikor az ember pszichésen aztán beteg lesz, de a megfelelési vágy, a bizonyítási vágy, az érvényesülés az, ami inspirál bennünket, motivál bennünket az életben, és ez a fiatal ember is lehet, hogy ez alapján ment a Mesterhez, Jézushoz, mert már mindene megvolt, de ő az örök életet is szerette volna megvásárolni, vagy megragadni, vagy hát mit tegyek azért, hogy örök életem legyen, milyen jó tettre van ehhez szükség. És akkor Jézus nagyon egyszerűen válaszol néki, azt mondja, hogy miért kérdezel engem a jóról, mikor csak egy a jó, maga az Isten. Ha meg akarsz felelni, akkor tartsd meg a parancsolatokat. És akkor nagyon melbevágó ennek a lánglelkű fiatalembernek a válasza, mert azt mondja, hogy Jézus miután felsorolta a parancsolatokat, mindezeket megtartottam. Melyik az közülünk, aki merne Jézus kérdésére így válaszolni, hogy mindezeket megtartottam, ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint magadat, és rávágja a fiatalember, mindezt megtartottam. És akkor Jézus, a nagy tanító, belelát ennek a fiatalembernek a szívébe, és rátapint a lényegre. Lehet, hogy a második kőtábla törvényeit megtartotta, vagy legalábbis öntelten úgy gondolta, hogy ő azokat mindenkor megtartotta, de rátapint a lényegre, add el a vagyonodat, és kövess engem. És akkor ez a fiatalember lehorgassa a fejét, amikor meghallotta az ifjú ezt a beszédet, elszomorodva távozott, mert nagy vagyona volt. Azaz Jézus rátapintott a lényegre, hogy tudnilik, még az első parancsolatot sem tartotta be. Hiszen számára a vagyon volt a legnagyobb, amihez kötődött, és hiába hívta őt Jézus tanítványságra, elszomorodott és elment. Jobban kötődött a földi dolgokhoz, vagyonhoz, birtokhoz, tárgyakhoz, ki tudja, hogy mi lehetett ez az igazi, mik lehettek ezek az igazi kincsek, amikhez ragaszkodott, mint hogy feladja mindezt, a biztosat, a látszólag a biztosat, a látszólag kényelmeset, és Jézus után szegődjön és elinduljon. Jézus a hegyi beszédben is nagyon egyértelműen beszél arról, hogy ott belül a szívünkben dől el, hogy kihez kötődünk, és ki alapján vagy mi alapján éljük az életünket. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, olvassuk a hegyi beszédben, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Luther Márton tovább gördítette ezt a gondolatot, és így fogalmazott, amire a szívedet hagyod, amire a szíved engedett, hogy ráhagyatkozzon, valójában az a te Istened. Igen, Jézus rátapintott a lényegre, és ez a fiatal ember elszalasztotta talán életének legnagyobb lehetőségét, hogy Jézus tanítványává lehessen. Jézus azonban felhasználja ezt a találkozást, ezt a párbeszédet arra, hogy a tanítványait, a már meglévő tanítványait, akiknek így a létszáma nem gyarapodott, a meglévő tanítványait tanítsa. Bizony mondom néktek, így szólt hozzájuk, hogy gazdag ember nehezen megy be az Isten országába, sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Amikor meghallották a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak, akkor hát ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta, embereknél ez lehetetlen, Istennél azonban minden lehetséges. Ugyancsak az írás magyarázóknak igazi csemege az az aforizma, amit itt olvasunk, a teve és a tű fokának az összehasonlítása. A tűnek a kicsin lyukja, amiben a cérnát befűzzük, azt mondja Jézus, hogy amilyen lehetetlen, hogy ott egy teve átmenjen, olyan lehetetlen, hogy a gazdag ember Isten országába eljusson. És akkor csak idézek néhány más ilyen érdekes aforizmát, amelyek paradoxonok Jézusnak a tanításából. Gondoljunk a szálka és a gerenda hasonlatára, hogy az egyik ember szemében meglátjuk a szálkát, miközben a szemünkben gerenda van. Vagy gondoljunk a másik tevés hasonlatra, amikor szúnyogot és tevét hasonlít össze Jézus. Vagy a sóról, amely megíztelenül ízetlenné válik, ami lehetetlenség, a só nem tud ízetlenné válni. Vagy gondoljunk, amikor tanít arról, hogy az orvos gyógyítsa meg magát. Hogyan meg tudja gyógyítani magát az orvos? Vagy vak vezet világtalant, és temessék el a halottak a halottaikat. És még sorolhatnánk tovább Jézusnak az aforizmáit. Egy biztos, hogy a figyelmünket akarja felkelteni, és tanítani akar rajta keresztül bennünket, hogy valóban nem emberi alkotás, nem emberi jótett, és még kevésbé anyagi vonatkozás által juthatunk Isten országába. Semmilyen jótettért, semmilyen anyagi fedezetért nem juthatunk oda, ez lehetetlenség, képtelenség, ahogy a tűfokán nem tud a teve átmenni. És akkor megijednek a tanítványok, és megijedünk mi is, hát akkor hogyan üdvözülhet bárki is? Embereknél ez lehetetlen, Istennél azonban minden lehetséges. És eszünkbe jut a jelenet, ott a Golgota keresztjén, amikor két lator között Krisztust megfeszítik, két lator között, akik tényleg bűnösök voltak, valószínűleg gyilkosok lehettek, és Jézus azt mondja az egyiknek, aki megbánja a bűnét, és az igazság érzetünk is egy kicsit kérdőjelet tesz utána, hogy hogy történhet ez, hogy Jézus felmenti őt, és azt mondja ma, velem leszel a paradicsomban. Igen, embereknél lehetetlen, Istennél azonban minden lehetséges. Kedves testvérek, nem folytatódik aztán a történet, és nem tudjuk meg, hogy mi lett ezzel az ifjúval. Bár vannak olyan magyarázók, akik próbálják János apostolt látni ebben az ifjúban, aki aztán később mégiscsak megtér, és mégiscsak evangélistává válik, de úgy gondolom, hogy ez félrevezet. Lényeg a lényeg, hogy belőle a 13. tanítvány lehetett volna, ha meghallja Jézus hívó szavát. Hiszen csak azt a 12 tanítványt hívta Jézus ezekkel a szavakkal, hogy jöjj és kövess engem. És az a 12 mindenét ott hagyott, a halászhálókat, vámosként ott hagyta a vámházat, az asztalát, a vagyonát, minden. Ez az ifjú is tanítvány lehetett volna, és elszalasztotta. Reánk nézve tehát az a nagy kérdés, hogy mi hogyan kapcsolódunk Jézushoz? A mi életünk mihez kötődik? Hogyan éljük a tanítványi életünket vallásos módon, vallásoskodva, látszat cselekvések biztos kőfala mögé bebújva, hogy a világ úgy látja rajtunk, hogy mi milyen jó keresztények vagyunk, vagy ahogy Kierkegaard mondja, vagy egzisztálunk, vagy létezünk, vagy valóban megéljük a kereszténységünket, és mindazt, amit Jézus tanít és vár tőlünk, azt apró pénzre váltjuk a mi kicsiny életünkben, és Krisztusban megtapasztaljuk azt, hogy valóban ez a teljes élet, a néki átadott, Krisztust követő, Krisztus segítségül hívó élet. Ezt a kérdést forgassuk, hallva újra ezt az ismert történetet a gazdag ifjúról, kiki velem együtt a szívében, kié a szíved, kié az első hely a szívedben, hol van a te kincsed, kinél van a te kincsed. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük neked ezt az ismert történetet. Köszönjük, hogy minket is kérdőjel elé állít, hogyan éljük az életünket, mik a mi kincseink, titkos dolgaink, amelyekhez ragaszkodunk, amelyektől nem tudnánk megválni. Kérünk téged, Urunk, hogy szent lelked által tisztogass minket. Tisztogasd a mi szívünk táját, sőt, belül is a mi szívünket, lelkünket, hogy oda te kerülhessél be a főhelyre. Te határozd meg gondolkodásunkat, tetteinket, és ne csak külsőleg legyünk keresztények, hanem tudjuk egzisztenciális módon, élő módon megélni a kereszténységünket. Így imádkozunk gyülekezetünk ébredésért is, Urunk. Ébresz bennünk Krisztus hitet. Lelked által Krisztushoz vezess bennünket, mert ha hozzátérünk, akkor egymás felé is vezet út. Adj ébredést a mi gyülekezetünkben szent lelked által, igéd által, a szentségek által. Te dobogtasd meg a mi szívünket lelked által, te kopogtass a mi szívünk ajtaján, hogy te kerülhessél a legeslegelső helyre mindannyiunk szívében. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás az Anya Szent Egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, mind örökké. Ámen. Örömmel hirdetem, vagy jelentem be, hogy most felnőtt keresztelőre kerül sor, hogy énekelje a gyülekezet a 357-es számú éneknek az első versét.